Ismét saját versemet hoztam, fogadjátok szeretettel. Tövisek és rózsák. A megemlékezés ünnepén szívünkben felragyog a fény, Krisztus ígéretében a megváltó remény. Isten elküldte közénk egyszülött fiát, hogy megismerjük általa az igazság útját. Jézus mindezért nagy árat fizetett, roskadozva vitte a nehéz keresztet. Ruháitól megfosztva kicsúfolták, ostorozták, kereszt útján tövissel megkoronázták. Mikor Jézus vére folyt fent a Golgotán, vörös rózsák nyíltak minden vércsepp nyomán. Értünk halt meg Krisztus, győzött a keresztfán, megváltott a bűntől, örök igazságán. Harmadnap feltámadt az örök életre, hogy a reménység magvait szívünkbe ültesse. Vannak életünkben igen nehéz próbák, előbb szúr a tövis, aztán nyílnak rózsák. Ha követni tudjuk Jézus Krisztus útját, aki elszenvedte minnyájunk fájdalmát, csak is hitünk által bizonyságot téve, költözhet szívünkbe Jézus békessége.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, örülök, hogy ismét itt lehetünk, és veletek szolgálatunk az Úrnak, különösen egy ilyen alkalommal, amikor a szövetség megújításáról beszélünk, és azt végezzük. Hadd olvassam azt az alapigét, amit a mai napra szántam, a Márk evangélium a 14. részéből, és ott a 26-tól a 30-ig terjedő verseket olvasom. Tehát Márk 14:26-tól így kezdődik Isten igéje. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. És akkor így szólt Jézus hozzájuk, mindnyájan megbotránkoztok, bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom néked, te még ma ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tavadsz meg engem. Eddig az ige, amelyet gondolom többször olvastunk már, és ismerjük is a passió történetnek ezt a szép részét. Most előjáróban csupán annyit szeretnék mondani, hogy mindig figyelmesen olvassuk a Bibliát, és nagyon fontos, hogy minden apróságot vegyünk észre, amit olvasunk. Először is mind a négy evangélista megörökítette azt a pillanatot, amelyet alapvetően kétféleképpen mesél el a négy evangélista. Az egyik változatban, ami háromszor fordul elő, Máténál, Lukácsnál és Jánosnál, egyszer szól a kakas, és Péter háromszor árulja el a mestert. A második változat alapján, amit Márk ír, és amit felolvastam, kétszer szól a kakas, és itt is háromszor árulja el a mestert. Tehát nagyon fontos, hogy van a kettő között egy különbség. Ez a történet annyira fontos volt az ős kereszténységben, hogy a hal és az úrvacsorai kehely mellett a régi sírfeliratok, amit a barlangok falára írtak, egy harmadik szimbólumot is tartalmazott, a kakast. Bizonyos értelmezések szerint a kakas a messiás eljövetelének a hírnöke, más értelmezés szerint, vagy legalábbis az ős keresztény értelmezés szerint a feltámadás szimbóluma, hiszen ahogyan a hajnalt jelzi a kakas, úgy a feltámadásra is emlékeztet. Ez volt például az oka annak, hogy a hét első napján hajnaltájt gyakran gyűltek össze az ős keresztények a szombattól függetlenül, azért, hogy megtörjék a kenyeret és a kenyértöréssel Krisztus halálára, illetve feltámadására emlékezzenek. Nem véletlen, hogy a Márk evangéliuma béli változatot választottam, ahol kétszer szólal meg ez a kakas, és háromszor árulja el Péter Jézust. Van egy elmélet, amelyet szeretnék itt megosztani veletek, és ez az elmélet nagyon beszédes. Ugye először is, ha Márk evangéliumára figyelünk, a 13. részben már olvasunk valamit ott a 35. versben. Ugye, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Ugye, itt találkozunk először a kakasszó kifejezéssel. Ez a bizonyos kakasszó, így egybeírva és ebben a formában az eredeti bibliai szövegben mindössze egyszer fordul elő az egész Ó és Új Szövetség görög szövegébe, és megfigyelték, hogy nem kimondottan csak a kakasnak a hangjára vonatkozik, hanem a római katonák őrségváltásánál használatos egy bizonyos hangszer hangjára is. Ezt nagyon sokáig nem tudták, míg nem találtak egy sírt, ahol egy körülbelül ilyen hosszúságú fakürtöt találtak, és a fakürtre görögül rá volt írva az a szó, hogy a kakas. És ugye, amikor az őrségváltás volt, nagyjából 3 óránként a római hadseregbe ezzel a hangszerrel jelezték, hogy most már cserélni kell a őrséget, és ugye jó a felsorolás, este, éjfélkor, kakasszókor vagy reggel szinte felosztja az éjszakát különböző szakaszokra. És amikor Márk evangéliuma itt a 13. rész 35-ben, ahol egy messiási proféciát olvasunk, használja ezt a szót, egy kicsit másképpen is bemutathatja azt a történetet, amit a passióban olvasunk. Nézzük meg ezt a másképp történő olvasatot. Először is ugye Péter apostol ugye esküdözik az utolsó vacsorán, hogy na ő bizony az, aki soha nem fogja elárulni a mesterét. Jézus figyelmezteti, hogy vigyázz Péter, mert még nem volt őrségváltás sem, de a két őrségváltás között, vagyis addig, mire a következő alkalommal megszólalna ez a bizonyos eszköz, vagyis 3 órán belül 3-szor fogsz engem elárulni, olyan, mintha minden órára jutna egy árulás. Aztán kimennek az olajfák hegyére, énekelnek, virasztanak, és ugye a virasztásnál is nagyon fontos, figyeltek ezekre a hangokra, mikor van őrségváltás, mikor jön a hajnal hasadta, ugye a virasztás egyfajta szertartás volt a zsidók között. Egyszer csak megszólal Jézus, és azt mondja, hogy vigyázzatok, mert ha megverik a pásztort, szétszéled a nyáj, ti gyengék vagytok, szét fogtok széledni, tehát figyelmezteti őket, hogy mindenki veszélyben van. Majd hamarosan megszólal, maradhatunk annál a változatnál, hogy kakas, vagy akár a kakas hangját jelző korahajnali őrségváltás figyelő hangszer, és emlékezteti Pétert, hogy mit mondott a mester. És ekkor semmi más nem juthatott az eszébe, mint elmenekülni, lehetőleg minél messzebb, elfutni, hogy nehogy véletlenül úgy történjen minden, ahogyan a mester mondja. Majd ezek után 3 óra alatt 3-szor elárulja a mesterét, minden órára jut egy árulás, és egyre kényelmetlenebbül, egyre kellemetlenebbül érzi magát ebben a helyzetben. Na de mi történik ezután? Itt van a második kakasszónak a szerepe, ezért írja Márk, evangélista, és nem tesz említést róla Máté, Lukács és János. Ennek a lelki vonatkozásait szeretném, ha megvizsgálnánk, mert számunkra is tanulsággal szolgál a mai úrvacsorához. Ugye a Márk 14, 70 és 72. versei így szólnak, a 14. rész 70-től 72. vers, hogy de ő ismét megtagadta. Hangsúly azon a szón van, hogy már megint, így ismét. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek, bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni, nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Itt van a másodszor történő hang. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, mielőtt a kakas 2-szer megszólal, 3-szor tagadsz meg engem, és sírásra fakadt. ez a második kakas szó hosszabbá tehette a reggelt vagy a hajnalt Péter számára. Lehet, hogy ez volt életének leghosszabb napja, meghallotta az utolsó őrségváltás hangját, ami azt jelentette, hogy most már itt van a reggel. Ehhez képest pedig 9 órával később a kereszten meghal Jézus. Bizonyos, hogy ez a 9 óra, vagy ez az időszak lehetett Péter életében a leghosszabb, leggyötrelmesebb, és lelkileg talán a legösszetettebb helyzet. Miért is? Valószínűleg jártunk már mi is így, vagy legalábbis hasonlóképp. Elmegyünk egy hajléktalan mellett, aki nyújtja a kezét, kér valamit. Ugye mondanom sem kell, mert nagyon sokszor kerülünk ilyen helyzetben, ott van az ember, adjak, ne adjak, támogassam, ne támogassam, mivel segítek neki, azzal ha adok, vagy azzal ha nem adok. Elfordítjuk a fejünket, mert sietünk, aztán visszamegyünk, még mindig ott van, és már újra kell a lelkiismeretünket késztetni, hogy adjak, vagy ne adjak, és belenézek a szemébe, de nem adok semmit. Mit fogok érezni? Egyáltalán érzek-e még valamit, vagy már közömbös vagyok, és teljes egészében elmegyek az ilyen helyzetek mellett? Hogy emberek vagyunk, különböző módon éljük meg ezeket a helyzeteket. Vagy valakit megbántunk, ne adj Isten a gyülekezetbe, előfordul, hisz emberek vagyunk. Aztán bocsánatot kérünk tőle, mert jön az úrvacsora, és szeretnénk már rendezni végre. Eltelik az idő, utána, és a bűnös természetünkből adódik, hogy már megint megbántjuk ugyanazt az embert, sőt, pontosan ugyanazzal, és ugyanúgy bántjuk meg, ahogy korábban. Mit fog érezni a másik? És mit fogunk érezni mi? És a 20 éven keresztül újra és újra megtesszük ezt, érzünk-e még egyáltalán valami? Történik-e még egyáltalán valami bennünk? Péter ekkor érti meg a második hangnál, hogy milyen ember ő valójában, és elkezd keservesen sírni. És ugye a Biblia leírása szerint Ellen White is nagyon szépen leírja ezt az egész történetet, hogy ott érti meg Jézus Krisztus jelentőségét valójában. Akkor térünk meg mi is, és akkor érkezünk meg igazán Jézus Krisztushoz, amikor ez a valós kakas szó, ami másodszor is megszólal az életünkben, rádöbbenti a lelkünket, hogy milyen távol voltunk Istentől. Ekkor éljük meg először, hogy szükségünk van Jézusra. Eddig csak ott volt velünk, persze abban nőttünk fel sokan, vagy lehet, hogy később jöttünk a gyülekezetbe, de már úgy hozzászoktunk Jézusról, Jézusért, Jézussal, de a szükséglet, amikor tényleg kell, akkor éljük meg először, amikor megérint bennünket ez az érzés. És tudjuk, hogy mi ennek a megtérésnek a lényege? Rájövünk arra, hogy nem Jézusnak van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk Jézusra. Lehet úgy gondoltuk, hogy hisz elküldött minket a világba, tanítsátok az embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében, micsoda szüksége van Jézusnak ránk. És egyszer csak rájövünk, hogy nem, ez megy nélkülünk is. Most nekünk van szükségünk őrá, a megváltóra. Péternek is itt döbbent rá a lelke arra, hogy mit jelent a megtérés, mit jelent a Jézussal való kapcsolat, és mitől lesz ő majd kőszikla, vagy az ő hite inkább, amire Jézus Krisztus felépíti az egyházát. És még mielőtt bárkibe zavart keltene ez a kakas, vagy kürt, vagy egyéb probléma, hadd mondjam most, hogy nem kakas, nem kürt, hanem lelkiismeret. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy a Biblia olvasása szempontjából teljesen mindegy, hogy tényleges kukorékoló kakasról beszélünk, vagy erről a fa trombitaszerű vagy kürtszerű eszközről. De nem volt véletlen, hogy az őskereszténység köreiben igazi kakast rajzoltak ezekre a sírokra. Nem csak a feltámadást jelenti ugyanis, hanem az újra feltámadó lelkiismeretet is. Szigeti Jenőtől hallottam egyszer egy előadásban, mondta, hogy ez a kakas bennünk kukorékol, itt, a lelkiismeretünk legmélyén. Hogyan szólal meg a lelki ismereted? Miért szólal meg a lelki ismereted? Péter lehet, hogy csak rutinból mondta, hogy soha nem árulná el a mestert, mert úgy gondolta, hogy ezzel majd ő kifejezi a buzgóságát. Ó, itt vagyok, csinálom. Voltam olyan gyülekezetnek lelkésze, hol megérkezésemkor odajöttek négyen, kihúzták magukat, hogy testvérem, bármikor, bármire szükséged van, ránk számíthatsz éjjel-nappal, ha becsengedsz hozzánk, mindig nyitva áll az ajtó, minden a kívánságod szerint. Szóval jött az evangelizáció, és azt mondtam, hogy jó, akkor üljetek le négy sorba a vendégek mellé, és amikor mondom a bibliai helyeket, akkor segítsetek neki megkeresni, még nem használtunk vetítőt, meg egyébként is egy kicsit úgy figyeljetek oda az emberekre, hogy ne érezzék olyan idegennek magukat a gyülekezet, ó, hát én arra nem érek rá. Meg úgyse lesznek azok sose adventisták. És innentől tudhatjátok, hogy mennyire számíthattunk egymásra, hogy mennyire volt ez a buzgalom valós, amiről ők beszéltek. Aztán az ember életében egyszer megszólal ez a bizonyos kakas, ez még lehet, hogy tényleg csak egy kakas, ami úgy figyelmeztet arra, hogy hát valamit tenni kellene. Majd eltelik a 3 óra, és lehet, hogy nekünk ez a 3 óra hosszabb idő, mint Péter életébe. Közben rájövök, hogy tettekkel, viselkedéssel, vagy bármi mással többszörösen is elárultam Jézust. És akkor egyszer csak szembesülök valamivel, Uram, bocsánat, így mondják, fejjel neki megyek a falnak. És ott van az, amikor szükségem van Jézus Krisztusra. Megszólal a lélek, ott bennem, a lelkiismeret hangja, és akkor érzem azt, hogy most valaminek történni kell. Azt mondja Jakab apostol, azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, hogy irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Mint egy lelkiismeretet ébrezgető kérdésként mondja Jakab apostol levele 4. része 5. versében. Az irigység és minden egyéb bűnöknek a forrása, az önzés, és még sorolhatnánk, ott van bennünk, de addig nem hisszük el, és addig nem vesszük komolyan, amíg meg nem szólal a hang. Megszólal-e ma bennünk, vajon a lelki ismeret, ha az Úr asztalához járulunk? Nem kell, hogy nagy bűnbánatot tartsunk, nem gondolom azt, és sosem hittem abba, hogy nagy könnyek között valami óriási nagy dolognak kell ahhoz történni, hogy az ember a bűneit Isten elé vigye. Egyszerűen csak hallgassunk a bennünk lakozó lélekre, amely bűnbánatra hív mindnyájunkat. Most érünk oda, hogy miért is van az, hogy Márknál 2-szer szól a kakas, miért írta le ezt így? Olyan, mintha a lelkiismeret hangja nem szűnne meg. És ha egyszer figyelmeztetett, és nem engedelmeskedtünk, akkor másodszor is szól. Direkt utána néztem, hogy több olyan eset is van a Bibliában, amikor 2-szer szólítja meg az Úr a illetőt, prófétát vagy apostolt, vagy mindjárt mondom a példákat, és másodjára érti meg, hogy miről van szó. Például Jónás könyve, ugye Jónás próféta. 3. rész, 1. vers így kezdődik, az Úr igéje másodszor szólt Jónáshoz. Mit mondott neki? Azt, amit először, indulj Ninivébe, a nagyvárosba, hirdesd ott az üzenetet, amelyet mondok neked. Egyszer már mondta, tudjuk, hogy mi van a kettő között, a hal. Az a bizonyos kellemetlen tapasztalat, amikor Jónás szinte átéli a halált. Azt mondja, akkor a hal lent van a tenger mélyén, hogy mintha a lelkem a Seolba lenne, a sírgödörbe, és onnan jövök vissza, és akkor újra mondja az Úr, hogy de neked el kell menned Ninivébe. Ageus könyve. Nagyon ritkán olvassuk, valami miatt nem ismerjük, vagy nem szeretjük a kis prófétákat. Ageus könyve 2. rész, és 20.-21. vers. Így szól az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, és a többi, és a többi. Jutt is az volt, hogy menj el Zerubbábelhez, mondd ezt és ezt. Első alkalommal nem ment. most már másodszor szól, menj el, vidd el az üzenetet, hiszen arról szól, hogy most már lejárt a 70 éves fogság, haza kell menni Jeruzsálembe. És Péter apostol, akinek még egyszer lejátszódik az életébe későbbiekben ugyanez, apostolok cselekedetei 10, van ott egy lepel, ugye tudjuk ezt a történetet, hogy ott van déltájban a háza tetején, és alászál valami lepelszerűség mindenféle állatokkal. Itt is érdemes figyelmesen olvasni a Bibliát, apostolok cselekedete 10-15-16. vers, a másodszor szólt hozzám a hang, amit az Isten megtisztított, azt ne mondd tisztátalannak, ez pedig 3 ízben történt. Ugyanúgy, mint Márknál 2-szer szól a kakas, 3-szor árulja el, 2-szer látja, 3-szor szól, szinte ugyanaz a minta, és mire végre megérti Péter, hogy na most értettem csak meg, hogy ne mondd az embereket ugye tisztátalannak, ugye elmondja, tisztázza a látomás értelmét. A tanulsága persze mindennek az, hogy soha, de soha ne várjuk meg a 3. figyelmeztetést, sőt, ne várjuk meg a 2. figyelmeztetést sem. Jártunk már úgy, hogy éreztünk valami bizonytalan dolgot, de úgy éreztük, hogy ez az Úr hangja, és azt mondta, hogy indulj, de nem mentünk. Mennyivel nehezebb volt a 2. figyelmeztetést megvárni, és talán évek is telnek el emberek életében, mire újra meghallják ugyanazt a szót, hogy egyszer már szóltam neked, hogy ezt és ezt tedd. Ne várjuk meg a 3-at, de a 3. sokkal rosszabb lehet. Ma újra hív bennünket az Úr. Újra hív nem máshová, mint az ő asztalához. Hányszor hív bűnbánatra bennünket az Úr? Nem 2-szer, nem 3-szor, hanem akárhányszor, korlátlanul, ha lehet így mondani. Hányszor kész nekünk megbocsátani? Hányszor kész azt mondani, hogy újra indulj tiszta lappal az életedbe? És hányszor kész újra felajánlani felejtő szeretetét, úgy, mint Péternek? És amikor ott a tekintetük találkozik a tűznél, abban a tekintetben az van benne, hogy Péter, kezdjük újra. Nem számít, hogy mi történt. Hányszor képes erre Jézus? A kegyelem asztala azt jelenti, hogy újra és újra vár bennünket. Bizalommal járuljunk ehhez az asztalhoz, miközben majd imádsággal a bűneinket az Úr elé tesszük, jussanak eszünkbe azok a figyelmeztetések, amiket a lélek bennünk gerjesztett. Ebben vezessen a mai napon az Úr. Amen.